Szeretettel köszöntelek benneteket. Az otthoni igeolvasásomban éppen Márk evangéliumát ma fejeztem be. Ez volt a reggeli ige Jézus feltámadása. Ekkor felnéztek és látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig az igen nagy volt. Hú, de jó ilyen üzenetre kelni reggel. Mennyi kő van, mennyi megoldatlan probléma. Engem ez úgy megvidámított, Jézus feltámadt. A kő el van hengerítve. Hát ez egy óriási reménysége. Úgyhogy így jó kezdődött a napom, úgyhogy örömmel most megosztottam veletek. És ez töltsök be titeket is. A kő el van hengerítve. Jézus feltámadt őért. Imádkozzunk a mai nap áldásáért. Úrunk, köszönjük az imaórai áldásokat, köszönjük, hogy együtt lehetünk a te lábaid előtt, köszönjük a vasárnapiskolát is. Kérjük, Uram, hogy adj most közösségünkre áldást, a te igédre. Amen.
Amen.
Zoli azt mondta, hogy 18 fok van. Hát, 19. 19. Van egy ilyen történet, nem tudom, hogy. Köszönöm. Hogy volt pontosan? Skóciában az 1800-as években volt egy, ott tudjátok, ott egy nagy ébredés van, sok ember megtért, és valahonnan Amerikából hívtak talán egy misszionárust, hogy igét hirdessen neki. Fagyos idő volt, hogy a Skócia amúgy egy nagy meleg hely, begyűltek az emberek a templomba, mindenki vacogott, mondja az igé hirdető, hú, jó sokan vannak, de nagyon hideg van, azt mondja. Hát a fűtésről magának kell gondoskodni. Úgyhogy, hogy ezt várjátok tőlem, hogy felmelegedjen a szívedek, akkor buzgón imádkozzatok. A mai alapig a 23. Zsoltár lesz. Így szól. 23. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti. Igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyék a völgyében járok, is nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára, megkenett fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Imádkozzunk. Köszönjük, Uram, ezeket a sorokat. Köszönjük, hogy mi is olvashatjuk még Dávid szavait, aki a te lelked indítására írta ezeket le. Köszönjük, hogy nekünk is sokat jelenthetnek. Kérünk, Uram, hogy taníts bennünket. Ámen. A 23. Zsoltár a legismertebb Zsoltár, azt hiszem, a bibliai Zsoltárok között. Hogyha végignéztek egy néhány amerikai filmet, akkor szinte mindegyikben a temetési jelenetnél a 23. Zsoltár fogják felolvasni a sírgödör mellett, és ez egy olyan zsoltár, amely valamennyiünkhöz szól, valamennyiünk szükségletéről beszél, kimondatlanul is, és valamennyiünknek vigasztalást ad. Mindannyiunknak szüksége az, hogy legyen valaki, aki pásztorolja az életünket, aki irányt mutasson az életünkbe, és valamennyiünknek vigasztalás, hogy mindannyian, bárkik vagyunk, bárhol élünk a Földön, megtalálhatjuk ezt a jó pásztort, aki terelget, irányít bennünket életünk folyamán Istenben. Ő a mi jó pásztorunk. Az Úr a mi jó pásztorunk. Utána néztem kicsit ennek a pásztor szónak, és egyik ilyen magyarázat szerint a héber pásztor szó fogalmilag egész színes palettát jár be. Jelent, amikor valaki héber, nálunk is szerintem ez ugyanez jellemző a magyarról is zárójelben, tehát amikor valaki ott héber országban, zsidó országban a pásztorokról beszél, akkor az egyet jelent a biztonsággal, ugye, aki vigyáz anyájjal, őrzi anyáját, jósággal, aki törődik velük, gondoskodással, bölcsességgel, a kemény munka jut eszébe az embereknek, a fájdalom, ami sokszor a pásztorlással jár, és a szeretet, mert a jó pásztor szereti az övéit. Ezt a fajta pásztori attitűdöt, vagy pásztori indulatot minden ember elsősorban és teljes egészében csak is kizárólag Istennél találhatja meg. Minden embernek egyedül kell megismernie úgy az Istent, mint az ő jó pásztorát. Én elmesélhetek, vagy én, vagy bármelyikünk beszélhet Istenről, hogy ő a te pásztorod, bátran fordul hozzá. hogyha te elhiszed és odafordulsz, akkor megismered őt, hogy valóban Isten az én pásztorom. Ha ezt nem hiszed el az én szavamra, vagy bármelyik szavadra, soha nem fogsz Istennel találkozni úgy, mint jó pásztorral. De viszont, hogyha egyszer találkoztál Istennel úgy, mint aki a jó pásztor, akkor valami olyasmi gazdagság, és valami olyasmi pompa fog elétek tárulni, mint amit Dávid itt leírt a 23. Zsoltárban. És azt gondolom, hogy Dávid leírta ezeket a szavakat, minden szóról lehetne egy igehirdetést mondani, annyira gazdagok ezek a szavak, de amit Dávid szívében valójában volt, azt nem tudta kimondani, hogy mit érzett ő valójában Isten iránt, és ki-e volt neki valójában Isten. Ez az egyik aspektusa a pásztorságnak. A másik dolog a pásztorsággal, ami miatt kapcsolatba kerülhetünk magával a pásztorságba, az, hogy hát talán nem túlzás azt állítani, hogy mindannyian olyan helyzetbe fogunk kerülni az életben, vagy olyan helyzetben vagyunk az életben, amikor magunk is pásztoroknak kell, hogy legyünk. Ez egy picit túlzásnak tűnik, mert amikor a pásztorokról gondolkozunk, akkor ugye nyilván nem most nem a birka pásztorokra gondolok, hanem mint a lelkek pásztorára. Gondolhatunk lelki pásztorokra, akik a lelkekért felelősek. Nyilván vannak olyan az Isten igéjében van egy olyan szolgálat, hogy pásztori szolgálat. Ehhez jár egy ajándék, olyan az a pásztori ajándék, amikor valaki különösképpen, kivált képpen törődik a másik testvérekkel. Szerintem közöttünk is van, nem egy testvér között, és én az én véleményem szerint férfiaknál is nőknél csak a mi gyülekezetünkben elrejtve ez az ajándék, a pásztori ajándék. Akik különösképpen oda tudnak figyelni a másikra, akik valahogy együtt tudnak gondolkozni a másikkal, és akik együtt tudnak érezni, és ez nem csak megfogalmazódik velük, bennük, mint szívükbe, hanem tevőlegesen is teszik ezt a dolgot. Ez egy nagyon jó ajándék. De hogyha nincs is ilyen ajándékunk, akkor az a véleményem, és az az én meglátásom, hogy mint hívő ember, mint gyülekezetben járó, felelős vagyok a testvéremért, és valamilyen szinten pásztorolnom kell a testvéremet. És nem mint hívő testvér, ha nem mint hívő testvér vagyok jelen, akkor mint családban élő apuka, anyuka, nagymama, nagypapa, biztos, hogy van olyan felelősségem, hogy pásztorolnom kell, egy kicsit terelgetnem azokat, akik rám bízattak. Ha pedig gyerekek, ti itt ültök, játszotok apuka tollával, rajzoltok, vagy éppen autókáztok, vagy bármit csináltok, és úgy gondoljátok, na ez az igé hirdetés, ez pont nekünk nem fog szólni, mert mint se nem apukák vagyunk, se nem anyukánk, se nem nagymamák, se nem nagypapák, de még lelkipásztorok sem, még nem is vagyunk bemegyünk, ez pont nem nekünk szól, akkor elmondom nektek, hogy azért figyeljetek, mert az életben olyan helyre fogtok valószínűleg kerülni, valamilyen területen a munkahelyen, hogy valaki felé ki kell fejtenetek pásztori szolgálatot. Vagyis gondoskodnotok kell, oda kell figyelni, lehet, hogy egy munkatársra, lehet, hogy egy rokonra, lehet, hogy egy szomszédra. És nem élhetünk úgy egymás mellett, mint amit Kain mondott, mit mondott a testvérének Áberről, mikor kérdezte őt Isten, hogy hol van a testvérem? Ki tudja ezt megmondani? Így van. Vagy őrizője vagyok az testvéremnek? Mit jelent ez? Mit érdekel, hogy mit csinál az én szomszédom? Mit érdekel, hogy éjszaka hallottam a mentőt a háza előtt? Volt ilyen. Éjszaka fölébredtünk a szomszédunkban a mentőház előtt. Hát kérdeztük, hogy baj van, hát nem csak így úgy elmondták. De hát aggódtunk érte, ugye? Hát aki azt mondja, hogy őrizője az a testvérem, hát ott a mentő, hát ha vagy ilyen, hát mit foglalkozom én? Van egy kerítés közöttünk? Na, hát nem így állunk. Ez nem pásztori hozzáállás. Az a pásztori hozzáállás, amikor foglalkozok a másikkal. És igazából ebben a helyzetben bele fogunk kerülni, és egy hívő ember különösképpen bele fog kerülni azzal, hogy törődjön a másik emberrel. Néhány pontban megpróbáltam nektek összeszedni, aztán amennyi időnk lesz, elmondom őket, hogy úgy apró pénzzel váltra, vagy gyakorlati módon pontokra szedve megfogalmazni, hogy mit is jelent az, hogy pásztorként élek, pásztorként forgolódok a családomban, a gyülekezetemben, a lakókörnyezetemben, vagy a munkahelyen. Az első dolog szerintem, ami a pásztorláshoz kapcsolódik, hát ide írom csak ilyen. Majd fogjátok látni, hogy ezek a pontok olyan férfias pontok. Ez ne tévesszen meg benneteket. A nőknek is azt mondja az ige, hogy legyetek férfiak. És a nőknek ez, hát nyilván nem olyan értelemben, mint a mai világ gondolja ez, de férfi, a nőknek sokszor férfias magatartásra van szükségük, hogy azt a feladatot el tudják végezni, ami rájuk van bízva, mert nekik komoly feladatuk van. És nélkülünk összeomlanak a családok, gyülekezetek és a hazánk is. Ez ugyanúgy mindenkire vonatkozik. Védelem és az őrzés. Az első ige, amit olvasok ehhez. Pál apostol, amikor elbúcsúzik véglegesen az efezusi gyülekezet véneitől, nézzétek meg, hogy mit ír. Viseljetek gondot tehát magatokra is az egész nyájra, melynek őrizőjévé tett titeket a Szentlélek. Őrizőjévé. Tudom, hogy távozásom után dühös farkasok jönnek, akik nem kímélik a nyájat, sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik fonák dolgokat beszélnek. Ami megfogalmazódott nekem, mikor ide kerültem, hogy miért kellett ezt a búcsúzáskor rögtön elmondani, hogy jaj, vigyázz, vigyázz, ó, mint valami sötét árnyat oda belengetett elé. Azért, mert ezt tudta Pál apostol, hogy nagyon is reális dolog. Jön a farkas, jön a sátán, kívülről is fog támadni, belülről is fog támadni, és hogyha nem figyeltek oda, el fogja ragadni a bárányokat. Sajnos ilyen a lelkünk ellensége. Kívülről is támad, belülről is, mindenképpen próbálkozik. A lényeg az, hogy a bárány elszakasztja a nyájtól. Az a bárány, amely kikerül a nyájból, védtelenné válik egyedül. De elmondom nektek, hogy az a bárány, amelyik ott van akár egy nyájban, de nincsenek ott olyan bárányok, vagy egy olyan pásztori lelkületű emberek, akik őrzik ezt a nyájat, onnantól kezdve veszélybe kerülhet az egész nyáj. Miért mondom ezt? Olvastam egy Philip Keller nevezetű ember, ő egy ilyen hívőkönyvbe volt leírva, valami kelet-afrikai birkapásztor, és ő írta le a következőket. Nagyon érdekes szerintem. A bárányok vak félelemben, vagy jábor gyanútlanságban állnak ott, mint akiknek földbe gyökerezett a lábuk, és nézik, hogy a veszélybe került bárányokat darabokra szaggatják a vadállatok. Magyarul jön a farkas, és a többi egyiket már marcangolja, a többi bárány meg csak szépen nézi. Nem csinál semmit. Ez alatt a többi állat úgy viselkedik, mintha nem hallanának és nem vennének észre a körülöttük játszódó véres színjátékból semmit. Ez a bárány viselkedése. Ez az átlag ember viselkedése, én megmerem kockáztatni, nem véletlenül lett ebbe a keresztény könyvbe ez leírva. És ez a keresztény könyv azt hangsúlyozza, hogy kellene közöttünk lenni olyan, hát nem embereknek, inkább én azt mondom, meg kell, hogy legyen, élőnek kell legyen az a pásztori lelkület, aki odafigyel a másikra. Aki odafigyel a másikra, és nem csak tudomásul vesz, hogy hát igen, így járt szegény. Így járt szegény. Hát ez van, én nem jártam így. Nem szabad érzéketleneknek lenni, nem szabad csak tudomást venni az eseményekről, elfogadnunk úgy a dolgokat, hát ő már csak ilyen, hát neki ez a bűne, hát egy kicsit elhajlott, igaz, én is elhajlottam egy kicsit, nem szabad ilyeneknek lennünk. Hanem bennünk kell, mindannyiunkban élő tűzként ott kell, hogy legyen az a pásztori lelkület, hogy törődök a testvéremmel. Akkor látom, hogy nem jó irányba megy. Mikor látom, hogy fura dolgokat tesz, és lehet, hogy igaza van, és nem csinál semmi rosszat, de nekem valahogy nem tetszik. Meg kell kérdezni. Vannak az olyan fajta testvérek, úgy szoktuk nevezni, nem tudom, vagy lehet, hogy csak én, olyan megmondogatós testvérek. Mindenkinek oda mennek, megmondják, hát ezt nem jól csinálod, hát ezt úgy kellene csinálni, hát mindenbe belekottyantanak, mindenbe beleszólnak, semmi. Ilyen megmondogatós testvérek. Na ilyenek ne legyetek. Ne legyetek megmondogatós testvérek. De viszont olyanok se legyetek, akik meg olyanok, a másik szélsőség, hát látod, ez nem az én dolgom, vannak nálam ügyesebbek, vannak nálam okosabbak, képzettek, rátermettebbek, jobb beszélőkével rende. Ez a másik véglet. Látjátok, az egyik mindenbe belekotyog, a másik még, ha észreveszi, akkor se szól. Nem szabad ilyeneknek lennünk. Kell egy egészséges pásztori lelkületünk lenni, egyrészt ez kell egy jó szem, hogy meglássam a testvéremet, egy védő-őrző szeretet, amit fel is írtam, és szólni neki szeretettel. Kell tanácsolni, mint ahogy egy jó gazda az ő földjéről gondoskodik, hogy az ne legyen gyomos, akármilyen elvadult, hanem szép legyen az ő birtoka. Nem tudom, hogy mondtam-e közöttetek. lehet, hogy elmondom még egyszer. Nálunk úgy van a zeneiskolában, én 20-valahány éve tanítok ott, és amikor elkezdtem tanítani, akkor rögtön rám testálták a trombita hangszereknek a szertárát, vagy a leltárát. Az azt jelenti, hogy az összes trombitáért, ami a zeneiskolában létezik, él és mozog, én vagyok a felelős. Én ezt úgy vettem, ez egyrészt egy megtiszteltetés, havonta 2000 forintot kapok ezért, tehát körülbelül ennyi ezért a díj. És, de mégis úgy voltam vele, mindegyikről tudtam, mi a baja. Ismertem, mindegyik trombitát ismertem, és tudtam, hogy hogy gyűlik a pénz a kis saját kis kasszámba ott a zeneiskolában, és tudtam, hogy éppen melyiket kell javítani, melyik a szükséges, a gyerekek mit szeretnek. Aztán eljött egy idő, és tudtam, hogy melyik hangszerészhez kell elvinni, háromféle hangszerészhez jártam. Tudtam, hogy melyik mit csinál jól. Az egyiket csak Budapestre hordtam, mert tudtam, hogy az fogja jól megcsinálni. Másikat elhordtam Hódmezővásárhelyre, tudtam, hogy azt úgy nagyon jól meg fogja csinálni. És eljött a nagy klikkesedés, ugye, és akkor mindent kivettek az ember kezéből, közbeszerzési eljárások voltak, stb. Egyszerűen én mondtam is a kollégáknak, én eddig úgy éreztem, hogy azok a trombiták az enyémek. Tudtam, hogy nem az enyémek. Én azon tisztán mondtam, úgy bántam, mint a saját fiaimmal. Onnantól kezdve kivették, megmondták, hogy mit lehet venni, hol kell javítani, minden. Én nem voltam semmi más, csak egy kiszolgáló személyzet. Én így éreztem magam, és eltűnt, hát ha értitek azt a jó belsőséges viszonyt a trombiták és én közöttem. Na nem tudok úgy lenni, hát azért próbálok nyilván. De már nem úgy vagyok, mint egy jó gazda, hanem mint egy béres, haptákba állok, azt csinálok, amit mondanak. Érzitek ezt? Lehet, hogy jobb hangszerek vannak, de ezt a lelkületet valahogy megéreztem, és ezt elültették bennünk, és nem tudunk úgy odafigyelni már, mint a sajátunkra. Ezt azért mondtam el nektek, hogy ezt a lelkületet, ez a, hát megcsinálom, meg nem az én dolgom, meg én csak egy kiszolgáló személyzet vagyok, soha ne engedjétek meg magatoknak. Soha. A család rátok van bízva. Az unoka rátok van bízva. A testvéreitek, akik itt vagyunk, mind rátok van bízva. Ez nagyon-nagyon fontos dolog. A második dolog, ami szerintem még hozzátartozik a pásztori lelkülethez, a bátorság. Na hát ez nem egy könnyű lecke, szerintem a bátorság. Lehet, hogy a fiúk azt gondolják magukra, hogy hát én bátor vagyok, végig merek menni biciklivel a jégen. Hát ez is bátorság, igen, meg felmerek mászni a magas fára. Ez is bátorság. De szerintem az nagyobb bátorság, amit Isten mondott Ábrahámról. Figyeljétek csak meg, hogy jellemezte Isten Ábrahámot. Károly fordítás szerint nagyon-nagyon tanulságos. Ezt mondja Isten, bár rólunk elmondaná. Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő háza népének ő utána, hogy megőrizzék az Úr útját és igazságát törvénytévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, amit szólott felőle. Mit tudott Isten Ábrahámról? Ismerte őt. Ő meg fogja parancsolni, hogy Isten útján járjon az ő háza népe. Hát ez nem könnyű dolog. Szerintem ez egy olyan lelkület, ami Ábrahámban volt, hogy látja, Ábrahám család úgy ugyanolyan volt, mint a miénk. Én ebben nem gondolom, hogy ők egy szent család volt. Semmi. Ugyanúgy a gyerekei mentek volna jobbra, vagy a Izsák, meg Izmael ment volna jobbra-balra, fegyelmezni kellett őket. Néha egy-egy saller lekerült, néha nem került vacsora az asztalra. Küzdeni kellett neki, hogy fiam, tanuld meg, hogy kell megetetni ezt a bárányt, hogy kell megfogni a lábát. Ugyanúgy nem akartak, játszani akartak. És én azt gondolom, Ábrahám ugyanúgy küzdött értük, és akkor látta, hogy a fiai jobbra-balra hajlanak el, nem hagyta annyiban. De az, hogy ne hagyjunk valamit abba annyiban, hogy történik a gyülekezetünkben, vagy történik a családunkban, ehhez bátorság kell. Azért, mert ez konfliktussal jár. Szólni érte. Megpróbálni helyreigazítani, küzdeni érte, harcolni érte, hogy már pedig az Úr szerint menjenek a dolgok. Nézzétek meg, Józsuéről is van egy hasonló mondat, ugye a Sikemi országgyűlésen mondta, de én és az én házam népe az Urat szolgáljuk. Milyen szép kijelentés. Milyen szép kijelentés. Azért vigyázzunk ezzel. Mert megjelenhetek én a hívő testvérek között, akár ebben a gyülekezetben, akár nagyobb testvéri körben, akár bárhol, látom esetleg a hibákat, látom esetleg nem, és kihúzhatom magam. Igen, De én is az én házam népe, az Urat szolgáljuk. És ezzel mit csináltam? Hát az biztos, hogy az alázat székéről leszálltam, és rögtön egy polccal magasabbra helyeztem magam. Ti vagytok ők, de én és az én házam népe. Ugye nem szabad ezt megengedni. Ugyanakkor mégis, hogyha vannak elhajlások, vannak problémák, bátorság kell ahhoz, hogy az ember felvállalja a konfrontációt. Jákobról ezt mondta Isten, amikor tudjátok, küzdött ott és megütötte a csontját. Nem Jákob lesz ezután a neved, hanem Izrael, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. A héten olvastam ezt az igét, azért is gondoltam, hogy mindenképp felolvasom nektek. Mélyen érintett, küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. Küzdhetünk sok mindenért. Küzdhetünk a magunk igazáért. Küzdhetünk azért, hogy valamiképpen előrébb jussak a ranglétrán. Küzdhetek rengeteg dologért, de azért küzdeni, hogy az én életemben megvalósuljon Isten akarata. Azért küzdeni, hogy Isten igazsága megmaradjon a gyülekezetben, vagy a családunkban. Szerintem az óriási bátorság kell. És tudjátok, azért érintett mélyen, mert a bemerítési igém az volt, hogy harcold meg a hit nemes harcát, és ragad meg az örök életet. Utálok harcolni. Nem szeretem a konfrontációt. Ki nem állhatom? Én szépen nyugodtan elsimíteni a dolgokat. Ennek az embere vagyok. Mégis Isten erre bátorít, hogy küzdjél Istennel, ha kell, másokért. Küzdjél magaddal, küzdjél emberekkel, de ne a magad érdekéért, hanem küzdjél azért, hogy az Isten igazsága megvalósuljon a környezetedben, az életedben és a családodban. A következő pont, amit felírtam, ami szerintem szintén pásztori lelkület feladata, táplálás. Ha a bárányokat nem etetjük, a ránk bízottakat nem etetjük, akár lelkileg, akár testileg, onnantól kezdve baj lesz. Az első az lesz, hogy lesoványodnak, nem lesz elég húsuk, aztán nem lesz elég szőrük, ugye? És minden munkán kárba visz, és az egész végül pedig megbetegszenek. Mit jelent ez a táplálás? Egy nagyon-nagyon egyszerű dolog. Az igének helye kell, hogy legyen a családunkban. Kérdezzétek meg most, gondoljátok végig, hogy megy a napotok. Mekkora helye van Isten igéjének a napi rutinotokban? Mikor szoktatok igét olvasni? Ha nem táplálkoztok, a lelketek elhal, és hogyha elhal a lelketek, vagy lesoványodik a lélek, nincsen jól tartva, onnantól kezdve meg fog betegedni. Nem úgy fog megbetegedni, hogy megfázik, ágyba kerül, belázasodik, vagy valami. Úgy betegszik meg a lélek, hogy hajlamos lesz kóros gondolatokra, kóros következtetésekre, kóros életvezetési stílusra, elhajlott, kificamodott gondolkozásra. Egyszerűen embertelenné válik az élete, az ige pedig segít bennünket, hogy emberek maradjunk olyan embereknek, amilyennek Isten teremtett bennünket. Ehhez viszont muszáj, hogy táplálkozzak. Nézzétek csak meg! Azt mondja az Úr Jézus Simonnak, vagyis Péternek, miután megtagadta, azt mondja, tudjátok, milyen szép az a jelenet. Simon Jóna fia, jobban szeretsz engem, mint ezek, mikor megkeresi az Úr Jézus Simont. És meghatódva olvassuk, mikor Péter mondja, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Aztán még egyszer, Simon fia, Jóna fia, szeretsz engem, még egyszer Péter, igen, Uram, tudod, te szeretlek. És aztán harmadjára is megismétlődik. Milyen megható tényleg, mikor tőlünk is megkérdezi az Úr, hogy szeretsz-e, igen, szeretlek. És ez jó átélni. Tudjátok, hogy ennek a szeretlek válasznak igen komoly következménye volt. Igen komoly következménye volt. Mégpedig az Úr adott neki háromszor is egy megbízást, legeltesd az én bárányaimat. Őrizd az én juhaimat, legeltesd az én juhaimat. Tápláld őket! Egyszer, hogyha kimondtuk azt, hogy szeretlek téged, Úr Jézus, akkor az nem szabad, hogy egy érzelmi töltetbe kimerüljön. Akkor az gyakorlati következményekkel kell, hogy megvalósuljon, mégpedig abban, hogy az Úréit, az Övéit legeltetni, táplálni kell. És ez lehet, hogy csak abból áll, amit Csilla csinál a boltban. Ott van kirakva a mai ige. Táplálék. És viszik el. Lehet, hogy annyit, hogy a munkahelyeden egy igét elejtesz egy élethelyzetre. Lehet, hogy annyit, hogy egy testvéredtől megkérdezed, hogy hogy vagy, és mondasz rá egy igét, vagy bármi. Ez táplálás, ez mind táplálás. De táplálnunk kell. Ez a mi feladatunk, Isten igényének a tovább vitele. A negyedik, vezetés. Vezetés nehéz dolog. Szerintem családban is nehéz vezetni, gyülekezetben is nehéz vezetni, egy munkahelyen is nehéz vezetőnek lenni, azért, mert fel kell vállalni azt, hogy ő megy elől. Ő fog elől menni. Tegnap voltunk egy ilyen testvéri kis összejövetelen, és az imaórán a Dávid és Góliát történetéből hozta fel az igét a imaóra vezető testvér, és azt mondta, hogy kellenek mindenhol olyan emberek, mint Dávid, akik vállalják, hogy megindítják a harcot. Ez így van. Hát ő volt a vezér. Akárhogy is. Ott nem Saul volt a vezér, ott Dávid volt a vezér. Kellenek olyan emberek, akik előre mennek, és akik azt mondják, mint Pál apostol is, hogy Pál apostol is, legyetek az én követőim. Ehhez bátorság kell. Egyrészt, mert aki elől megy, ő kapja a legtöbb pofont, őt érhetik a váratlan dolgok, olyannal találkozik, amivel eddig még talán nem találkoznak, és ráadásul őt fogják számon kérni. Mondtuk neked, hogy nem arra kellene menni. Ugye? Ő minden felelősséget neki kell szinte vinnie. Mégis akárhol vagyunk, a pásztori lelkülethez hozzátartozik az, hogy vezetők legyünk. És kedves férfi testvérek, hozzátok szólok, én is oda leülök majd, most amikor beszélek, és úgy mondom ezt el, vagy így mutogatok, és akkor azt mondták, hogy három új magam felé mutat, egy meg látott, ezt így vegyétek. Miért nem szeretünk vezetni? Mert sokszor én nem szeretek vezetni, ez az igazság, és sok helyen rá vagyok kényszerítve, hogy vezessek. Egyrészt azért, mert túlzott alázatosak vagyunk. Ó, én, ki vagyok én? Ez alázatoskodás. Nem, ránk van bízva, hogy vezessünk. A másik pedig szellemi lustaság. Hát, ő jobban tudja csinálni. Neki több gyakorlata van, neki nagyobb iskolája van. És a végén pedig mit mondjuk? Hát, csinálja a feleségem, ő meg úgyis szeret vezetni. Ugye? Na, ez csak így zárójelben mondtam, mert nem minden családban van ez, de hát, ez sokszor ez van. Pedig ránk van bízva. Ez akárhogy is nézzük, a férfiakra van ez bízva. És akkor a dádást ez így valósul meg. Még egy nagyon kedves igét hagyj olvassak nektek a Bibliából, ezt nagyon-nagyon szeretem, többször is elolvastam, Dávid írta. Dávidról írta 78. Zsoltár. Pásztorolta is tiszta szívvel, terelgette ügyes kézzel. Milyen szép és frappáns Zsoltár részlet. Pásztorolta tiszta szívvel, terelgette ügyes kézzel. Hozzátartozik egy rátermettség, egy ügyes kéz, ugye? Meg a tiszta szív. Nem lehet az, hogy én tiszta szívű, szent keresztény vagyok, és én akkor alkalmas legyek. Nincs ügyes kezed? Hát akkor ne haragudj, ez csak fél igazság. Vagy a másik azt mondja, én olyan jó, meg olyan talpra esett legény vagyok, tudom én, hogy kell vezetni a dolgokat. Nincs tiszta szíved, nincs minden rendben. Hát hagyjuk akkor, ez még csak a fele. Akkor dolgoz a másik 50%-on. És mindenki tudja maga életében, melyik 50%-on kell jobban dolgozni. Tiszta szíven vagy az ügyes kézen. Márpedig ahhoz, hogy jó pásztori lelkület legyen bennünk, és ez megvalósuljon, mind a kettőnek arányba kell, hogy legyen. Még egy pontot szeretnék mondani, remélem, hogy még.
Ez két szó lesz.
Nem csak sima munka, kemény munka. Szerintem, aki felvállalja ezt a szolgálatot bármelyik területen az élet, az kemény munkával fog járni. Jákob így számolt a saját életéről. Tudjátok, hogy ő kiért dolgozott. 7 éven dolgozott először Leáért, 7 éven dolgozott Ráhelyért, meg még nem tudom mennyit a bárányért. Így mondta Lótnak. Nappal a hőség emésztett, éjjel meg a hideg. Szememet került az álom. Nagyon keményen dolgozott Jákob. Mi csak úgy szeretünk Jákobra gondolni, hogy dúsgazdag ember lett. De dúsgazdag ember lett. De így. Kemény munkával. Pál apostol mit mondott? Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni. Vagyis ezt a feladatot, hogy törődök a másikkal, ez kemény munkával jár. Hudson Taylor, aki megalapította a kínai belső missziót, ezt mondta. Egy igazi misszionárius munkája valóban munka. Gyakran nagyon monoton. Látszólag nem különösképpen eredményes, és át van szőve tömérdek, de soha véget nem érő nehézségekkel. Egy misszionárs így számol meg. Soha véget nem érő nehézségekkel van átszőve, de dolgozni kell. És sokszor úgy látja, hogy nincsen vége, nincsen haszna, és csinálja, csinálja. A legjobban ezt szedi ki az ember erejét, mikor úgy látja, hogy nincs eredménye. Ehhez nem megy másképp, csak az ember fel tud venni egy önfeláldozó életformát. Amikor azt mondja, Jézus az első, az ő szolgálata az első, ezt szeretném csinálni. És leginkább azért, mert felnézek az én mesteremre. A legfontosabb, és ezt hagytam szándékosan utoljára, de szerintem ti is tudjátok, mert ezt nem kell nagyon ecsetelgetnem. A legfontosabb minden, amit elmondtam nektek, védelem, bátorság, táplás, vezetés, kemény munka, fabatkát sem ér, szó szerint vegyétek, ez semmit nem ér, ha nem szeretetből történik. Ha nem szeretetből történik, kemény leszel, hideg leszel, szabálybetartó leszel, nem leszel kívánatos, teljesen hatástalan lesz sokszor a munkád. De a szeretetből teszed mindezt azért, mert igazán szereted a másikat, akkor valahol nyomába léptél a te mesterednek. Aki a szeretetnek a legmagasabb fokát tudta bemutatni, az önfeláldozó szeretetet, aki saját maga életét adta oda, te érted, mert te is az egy báránya vagy, azért, hogy te megmenekülj, hogy örök élete legyen. És hogyha valamiképpen szeretetből tudod végezni egyiket is, másikat is, hol így, hol, mert igazából ebben mindegyikben csak próbálkozunk és küzdünk, de ha ez a szeretet megvan benned, én azt gondolom, hogy nyomába kerültél a mesterednek, és akkor minden meg lesz. Minden meg lesz. A szeretet az a táptalaj, amiben mindez meg tud fakadni. Mindez meg tud jelenni, és mindez ki tud bontakozni a mi életünkben, és igazából be tudjuk tölteni azt a küldetést, hogy mi ne csak olyanok legyünk, hogy mi dolgom van az én testvéremmel, nem rám tartozik, nem az a kaini lelkület lesz, hanem igazán őrzője tudok lenni az én testvéremnek, és valami hasonló meg tud jelenni, akár szavak nélkül is, beszéd nélkül az én életemben, mint ami az Úr életében is. Befejezésül még szeretném még egyszer elolvasni nektek ezt a 23. Zsoltát, különösen kedves nekem, ezt olvastuk fel Andival is, mikor eljegyeztem őt, én ezt szeretem, ezt a Zsoltát. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Fűves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem, lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha halálárnyék a völgyében járok, is nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződ és botod, megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségém szeme láttára, megkened fejemet olajjal, csordult így van poharam. Bizony jóságod és szeretetet kísér életem minden napján, és az Úrházában lakom egész életemben. Amen. Imádkozzunk most.